Akkor Isten hozott mindenkit ma este. Szeretettel köszöntelek benneteket. Ádámkám, drágám, tele vagyunk helyjel. Tifusz van Győrbe, úgyhogy mindenhol van hely. Esik az eső, nem jönnek az emberek. Ne, ott is van, ott is van. Bárhol, így van, jól van. Köszöntök mindenkit, hát egy kis szünet után, tehát ilyen két hét kimaradt. Reméljük, hogy az elkövetkezendő időben már nem lesz ilyen kimaradás. Ugye egészen a nyári szünetig, tehát mindenkit már fel akarok készíteni erre, a nyári szünet viszont lesz. Pidöröki, amen. Tehát május-júniusban nagyon valószínű, hogy minden kedden fogunk tudni találkozni, és a július-augusztusban pedig akkor lesz egy ilyen kis nyári szünet, és majd szeptemberben. De ez még nagyon messze van, úgyhogy most még élvezzük ki a fennmaradó időt, tehát az elkövetkezendő két hónapban minden kedden terveim szerint fogunk tudni találkozni. A kérdés-válaszolást a következőre hagynám, jó, ha nem probléma, mert haladnunk kell egy kicsit ezzel a negyedik lakással, mert múltkor is elég keveset haladtam benne, és nagyon sok mindenről másról is szó volt, úgyhogy most egy kicsit felgyorsítjuk a dolgokat, de attól még persze a tartalom, reméljük ennek nem szenvedi kárát, nem látja kárát. Na nézzük! Negyedik lakásban járunk, méghozzá a harmadik fejezetben, és a harmadik pontban, ugye Teréz ilyesmiket mond, hogy ahhoz, hogy Istent a bensőnkben keressük, az nagyon nagy segítség számunkra. Felfedezni Istent a bensőnkben. Olyan sokszor használja Teréz ezt a szót, hogy interior, ez a belső világunk. Mindegy, hogy hogy hívjuk, hogy lélek, vagy személyiség, vagy belső szoba, vagy hívhatjuk, ahogy akarjuk. Tudjuk, hogy van egy belső világ. Ugye az ember nem csak test, és nem csak érzelmek, nem csak psziché, nem csak gondolatok, hanem ott belül van még egy világ. Az a belső világ, a léleknek a világa, a spirituális világ, ahol Jézus él, ahol Isten ott van. És a negyedik lakásban igazából tovább folytatjuk, és végig egész életünkben tovább folytatjuk ennek a már készen lévő igazságnak a tudatosítását, hogy Isten 100%-ig jelen van a bensőnkben, csak hogy ezt mi mennyire fedezzük föl és tesszük magunkévá, hát ez a mi küldetésünk és életre szóló feladatunk és meghívásunk. Teréz a negyedik lakásban ezen tapasztalatok alapján már átéli, és nekünk is megtanítja, hogy átélhetjük azt, hogy felfedezzük Istent a bensőnkben, és olyan sok keresztény nem fedezi fel Istent a bensejükben. Felfedezi mindenhol máshol, ami rendben is van, de hogyha nem fedezzük fel azt, hogy ő mindenek előtt bennünk van, és mi ő benne, akkor az egész kereszténységünkből szerintem a gerinc, a lényeg, az alap fog kimaradni. Felfedezzük Istent a bensőnkben, átéljük, hogy nem vagyunk egyedül. Isten jelenlétének ez a gyakorlata. Nagyon megérint most engem, nagyon szeretem egy másik kármelita misztikusunknak az írásait, ha valaki ismeri, a feltámadásról nevezett Lőrinc testvért. Feltámadásról nevezett Lőrinc testvér egy francia kármelita testvér volt, még anno domini, most nem akarok butaságot mondani, hogy 16. vagy 7. század, de abban az időben Párizsban élt ez a testvérke, szakács volt. Tehát a nagyszámú párizsi kármelita közösségnek ő volt a szakácsa, és egy fantasztikus misztikus volt, aki az Isten jelenlétének a gyakorlatáról val kapcsolatban tanította az embereket és a hozzájövőket, és ő maga megélte ezt, leírta nagyon röviden. Tehát nem köteteket írt, mint Teréz, hanem pár sort, pár gondolatot írt arról, hogy hogyan gyakorolhatjuk az Isten jelenlétét. Hogyan maradhatunk meg mindig Isten jelenlétében. Magyarul a kármelita nővéreink jóvoltából megjelent ez a kis könyvecske. Fantasztikus, egyszerű és mélységes tanítás arról, hogy mit jelent Isten jelenlétében élni. Tehát, hogy mit jelent tudatosítani azt, hogy ő mindig jelen van, és Lőrinc testvér ezt tapasztalta meg, nem a szemlélődésnek a csúcsain, nem az elzárt klauzúrás világnak a falain belül, hanem ugye a konyha világába, a szolgálat világába, az ő hétköznapi egyszerű munkájának a világában megtapasztalta az, hogy ő mindig Jézus jelenlétében van. De ez nem valami rendkívüliség, ebben semmi rendkívüli nincs, ez csak a hitünknek az alapja. Ez csak a hitünknek a természetes velejárója. Schlörinc testvér tanít erről, hogy Isten jelenlétének a tudatára mindig szükségünk van. Mindig tudjuk, hogy ő jelen van, de ezt egyre mélyebben tudnunk kell, és nincs olyan ok, olyan tényező az életünkben, amely miatt azt kéne mondanunk, hogy én inkább nem gondolok az Isten jelenlétére. Mindig erre kell gondolni, még a bűnökben is, a gyengeségekben is, mindig idézzük fel Isten jelenlétét magunkban. És ez egy hétköznapi egyszerű dolog. Teréz pontosan erre tanít itt is minket, felfedezzük Istent a bensőnkben, átéljük, hogy nem vagyunk egyedül. Na most a negyedik lakásban, ugye mondtuk, egy picit az össze-vissza gondolatok vannak, itt újra visszatér Teréz egy kicsit az imának a leírásához, és mi is visszatérünk az imádságnak egy kicsit a tárgyalásához, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon hasznos dolgokat fogunk látni, mert hogy, itt még hagyd mondjak valamit, ami egy kis kiszólás a Teréznek, még mindig a harmadik pontban, azt mondja. Meggyőződésem, hogy amikor ő felsége ezt megadja, olyanoknak adja, akik már készen állnak az evilági dolgok elengedésére. Nem azt mondom, hogy állapotbeli kötelességeiket engedjék el, hiszen ezt nem tehetik meg, hanem a vágyaikat, mert Isten különösképpen arra hívja őket, hogy figyeljenek a belső dolgokra. Mit hallunk ki ebből? Azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy valaki engedje el az állapotbeli kötelességeit, tehát, hogy nem arról van szó, hogy életformát kell változtatnunk ahhoz, hogy megtanuljunk Istennel együtt élni, hanem a magunk életformájának megfelelően kell megtalálnunk az Istennel való kapcsolat ápolásának a módját. Ezt van nagyon-nagyon szeretem, az avilai szenterézi rugalmasságot, lesz még szó a rugalmasságról, hogy ő nem azt mondja, hogy ahhoz, hogy nagy lelki emberek legyetek, Istennel intim kapcsolatba élők legyetek, ehhez meg kell változtatni az életformát, el kell vonulni a kolostorba, vagy nem tudom én, el kell menni az erdőbe, a remeteségbe. Nem. A saját életformánkon belül találjuk meg az Istennel való kapcsolatnak azt a módját, amely tipikusan ránk van szabva. Éppen ezért, testvérek, nekünk szerzeteseknek nagyon meg kell tanulni, hogy ne egy szerzetesi spiritualitást adjunk át a híveknek. Mert mi sajnos nagyon ott ez a kísértés, hogy magunkból indulunk ki. Hogy nekünk van egy szobácskánk, amit becsukunk, és oda senki nem jön be, és ott imádkozhatunk. De ezt nem mindenki mondhatja el magáról. Főleg akik... Ez csak a szél. Jó. Nem mindenki mondhatja el magáról, a szél se. Így van. Azt hittem valaki meghallotta, és be akar jönni. Tehát, hogy... Az főleg azok, akik nagy családosok, azoknál is hiába becsukja apuka az ajtót, gyerek úgy veri az ajtót, mint a szél most az ablakot. Tehát ez pont jókor jön. Tehát, hogy nem mindenki mondhatja el azt magáról, hogy ugyanannyi ideje, ugyanannyi tere van az imára, mint egy szerzetesnek. És éppen ezért sajnos az egyházban a szerzetességnek ez egy nagy bűne, hogy magunkból indultunk ki, és azt vártuk el, hogy mindenki, tehát a családos emberek is, vagy a más életformák élő emberek is szerzetesi spiritualitás alapján éljék meg az Isten kapcsolatukat, hogy legyenek csöndbe, meg magányba, meg böjtöljenek, meg vezekeljenek, meg ilyesmi. De testvérek, de hát ez butaság, mert mindenkinek a maga életformájába kell megtanulni a sajátos módját, hogy én az én életformámban hogyan tudom az Istennel való kapcsolatomat ápolni. És nem kell a szerzeteseket ehhez utánozni, de persze ez nem a utánzó hívek hibája, hanem a szerzetesek hibája, akik sokszor azt sugalták, hogy utánozzatok minket, mert mi éljük meg a tökéletességet, és ti hát kullogjatok meg, másoljatok bennünket, ahogy csak tudtok. És ezt egyszer és mindenkorra el kell felejteni, mert a szerzetesség az egyfajta megélése az Istennel való intimitásnak, a család, a házasság, az egyedülálló lét, a stb. Az összes többi életforma, pedig a másik, meg másik formája az Istennel való kapcsolat megélésének. Tehát neked nem azt kell gondolni, hogyha annyi időm lenne, mint egy szerzetesnek, vagy olyan helyem lenne, vagy olyan életállapotom lenne, vagy életformám lenne, jobb lenne az Istennel a kapcsolatom. Nem. A magad életállapotában, a magad életformájában ahhoz képest kell megtalálni, hogy te hogyan tudod beosztani az Istennel való kapcsolatnak az ápolását. Senki nem várja el tőled, hogy mondj el a zsalozsmából 5 imaórát. Senki az égvilágon nem várja ezt el. azt annyit imádkozz, és úgy, ahogyan ezt az életformádba bele tudod illeszteni. Úgy járj misére, és úgy élj a szentségekkel, ahogy azt az életállapotodba bele tudod illeszteni. Ezért nem lehet azt mondani, hogy most hányszor kell gyónni, hogy most mikor kötelező, meg mikor nem. Ahogy neked az életformádba ez beleillik, kreatívan, az imádság módja, kreatívan, ahogy bele tudod ezt illeszteni. Teréz nagyon-nagyon erről a szabadságról beszél, és egy másik dolog, amit még itt kiemelnék, hogy ebben a mondatában is mennyire ott van neki az egyház tanítói távlat. Hogy megint látjuk, hogy ő nem csak az apácáknak ír. Nem csak a kármelita nővéreknek címzi a Belső Várkastély című könyvet, hanem kiszól minden idők, minden keresztényének, mert ha csak a nővéreknek írna. És azt mondaná nekünk, hogy ez, amit miről beszélünk, a misztika, ez csak szerzetes nőknek való, akkor mi a fenének írna ilyen mondatokat, hogy nem azt mondom, hogy állapotbeli kötelességeiket engedjék el. Hát ez nem a nővéreknek szóló mondat, akkor nővéreknek azt írta volna, hogy nővéreim, tudjátok még az állapotbeli kötelességeitek, azt azokhoz képest itten tanulgatunk imádkozni. De itt nem, ebben a mondatban ő kiszól, és ezért egyháztanító. Az egyház tanítóság nem csak egy cafrang megint csak, hogy ő rajta valami plecsni még rajta, hogy egy másik ilyen valami díj, amit ő kapott, mert akkora nagy ember. Az egyház tanítósággal az egyház elismeri, hogy Avilai Szent Teréz minden szava és mondata minden idők, minden keresztényének szól. Ezért van ilyen kevés egyház tanító. Ezért van a több ezer szent között mindössze 30, hát most már 36 egyház tanító. Nagyon kevés, 36. ez a, hát még szégyellem, de a nevét se tudom, egy örmény, az valamilyen örmény, Szent Gergely talán, akit a Ferenc pápa mostanában az örmény évfordulóra avatott egyház tanítóvá. Nem ismerjük, tehát én magam se ismerem, nem tudom, mit írt ez a szent, biztos sok mindent, de hogyha a többit nézzük, az ismertebbeket, tehát Avilai Teréz, Liziői Teréz, Keresztes Szent János, és a Szénai Szent Katalin, s a többit, Szent Ágoston, Akvinói Szent Tamást, és még sorolhatná a többieket, akkor ugye már is látjuk, hogy ezek azok a szentek, akiknek az írásaik nem csupán egy adott kor, egy adott nemzet, egy adott kultúra képviselőinek szólnak, bár egy adott korban és egy adott kultúrában születtek, az igaz, és ezt nem tudjuk ezektől elszakítani, tehát amikor furcsaságokat találunk ebben, akkor azt kell látnunk, hogy Teréz is a maga kora embere. A maga kora teológiájával gondolkodik sokszor, valamiben fölülmúlja. Fényévekre fölülmúlja a maga korának az gondolatvilágát, valamiben benne marad. Egyik szent sem tökéletes. Liziői Szent Teréz éppen úgy, valamiben, amikor az összes nővér társa az Isten igazságosságának ajánlotta föl magát, ő egyedül ebből így kinyúlva fényév távolságra az Isten irgalmas szeretetének ajánlotta fel magát. Amikor körülötte mindenkinek ilyen rettegő Isten képe volt, minden apáca társa rettegett az Isten igazságosságától, Teréz azt mondja, hogy én nem rettegek, én szeretni akarom őt, mert tudom, hogy szeret engem. Fény évekre kiszállt a kora felfogásából. A kora egyháza nem így gondolkodott, mint ő. Más tekintetben viszont benne maradt a kora gondolkodásában. Köszönjük, hogy Jézus a tabernákulum fogja, meg ezek a dolgok. Ezek nagyon a kor késő 19. századi francia jámborságának az ilyen édeskés ízű kifejezései, amelyben nem haladta túl a korát, amiben ő kora gyermeke maradt. Tehát minden szent valamiben meghaladja a korát, valamiben pedig benne marad a kor stílusban. Teréz is ilyen. De ebben a mondatban, amit idéztünk, ő kiszól, egyház tanítói távlat, és ezt nem csak az egyház fedezte föl később, ő már maga így írja a könyvet. Teréz, ugye tanultuk, a Belső Várkastélyt kiadásra szánja. Azért osztja fejezetekre, azért osztja lakásokra, azért ír a fejezetek fölé összefoglaló mottókat, mert ő ezzel tanítani akar. Bár jön a duma, hogy jaj nem, meg engedelmességből, meg jaj nem is tudok én írni. Ez a duma, tehát tudjuk, hogy ez duma. Ott van mögötte, és ezekből a mondataiból kiderül, hogy ő tanítani akar nem csak a korát, hanem minden kornak minden keresztényét. És ez óriási dolog, ami ebből a pontból például itt ki is derül. Na menjünk tovább, tehát ugye amit mondunk erről a bizonyos imádságról, és az imádság kapcsán, ugye Teréz itt hoz néhány gondolatot, az 5. pontban így írja, az első, hogy a léleknek ebben a munkájában, aki kevesebbet gondol és akar tenni, azt tesz többet. Aki kevesebbet gondol és kevesebbet akar tenni, azt tesz többet. Bontsuk ki ezt a mondatot az imádságra alkalmazva, amiről ugye ő is beszél. Tehát azt mondja, hogy az imádság az nem abból áll, hogy nagyon-nagyon sok mindenre gondolok, és nagyon-nagyon sok mindent teszek. Aki kevesebbet gondol és kevesebbet akar tenni, azt tesz többet. Mire tanít itt bennünket Teréz ilyen kicsit ilyen érdekes nyelvezettel, de miről szól ez? Arról a fajta úgynevezett passzivitásról van itt szó, arról a fajta semmit tevésről van itt szó, amit az imádságunk, és hozzá fogom majd tenni, az életünk kapcsán is néha meg kell, hogy tanuljunk. Teréz arra tanít itt bennünket, főleg itt a 4. lakásban már, hogy az imádság nem arról szól, hogy én valamit produkálok, hogy nekem valamit csinálni kell, hogy nekem valamit tenni kell. Nem, rá akar minket vezetni erre a passzivitásra, hogy nem kell sok mindent csinálnunk, miért? És ez az ő imádságos definíciójából kijön, amit az önéletrajz 8. fejezetében mond, hogy mi az imádság? Gyakori, négy szem közti együttlét azzal a valakivel, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Teréz így definiálja az imádságot, szerintem nála senki nem tudta ennél frappánsabban és jobban összefoglalni, hogy mi az ima. Gyakori, négy szem közti együttlét, igen, erre az ezt így fordítom, hogy együttlét, ő azt mondja, hogy tratar de amistad, ami azt jelenti, hogy a barátság ápolása, barátkozás. De ezt nyugodtan fordíthatjuk úgy, hogy ez egy együttlét, ahogy a barátok együtt vannak, és együtt töltenek el időt. Négy szem közti gyakori együttlét azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Nem biztos, hogy érezzük mindig, de tudjuk, hogy szeret bennünket. Ez az imádság. És itt, amit aláhúznék, ez az együttlét. És az együttlétben nem mindig arról van szó, hogy nekem valamit csinálni, produkálni kell. Meg kell tanulnunk, testvérek, semmit tenni, azaz csupán lenni. Lenni. És az imádságban ez nagyon-nagyon nehéz lehet nekünk, de én azt hiszem, az az életünkben is elég nehéz, hogy nem tudunk sokszor csak úgy simán lenni. Mert már is azt érezzük, hogy ha én nem teszek valamit, akkor értéktelen vagyok. Ha nem csinálok valamit, akkor én vesztegetem az időt. Nagyon megszokhatjuk ezt, és így szocializálódhattunk, vagy így nevelődhettünk, hogy azt gondoltuk, hogy ha én leülök egy pillanatra, és csak úgy vagyok, akkor már lopom az időt, lopom a napot, akkor már lusta vagyok. Hogyha én csak úgy vagyok, akkor már nem vagyok produktív, és az életem csak akkor értékes, ha produktív vagyok. Hogyha nem vagyok, nem hoz az életem sikereket, nem hoz az életem látható eredményt, akkor én nem vagyok senki. Akkor én értéktelen vagyok. És ugye itt meg kell tanulnunk ugye azt a legfőbb antropológiai alapelvet, tehát azt az emberségünkről szóló alapelvet, hogy az ember nem azért értékes, mert valamit csinál, hanem mert van. És ugye itt ugye, hogy akkor akár egész összes ilyen erkölcsi kérdés, hogy miért abortusz meg eutanázia ellenesek vagyunk? Mert az ember akkor is értékes, ha nem tud semmit csinálni, csak ha van, és létezik, és nem produktív, csak van, az az embernek már éppen úgy az értékessége, sőt, az ember azért értékes, mert ember, mert létezik. Nem azért, mert valamit produkál. Ez a társadalom közvetíti nekünk azt, meg a nevelés közvetítheti nekünk azt, és nem csak a mai társadalom, amióta emberek léteznek a Földön, azóta lehet az, hogy te akkor vagy valaki, ha produkálsz, ha teljesítesz, ha csinálod. És ezzel megfoszthatnak bennünket attól, hogy elfelejtünk csupán lenni. Elfelejtünk csupán leülni és átadni magunkat a létezés örömének. És átélni azt, hogy én épp úgy értékes vagyok akkor is, ha most nem csinálok semmit. Hogy épp úgy jó vagyok, és fontos vagyok, és szerethető vagyok akkor is, ha most éppen nem produkálok. Milyen nehéz például, ez egy ilyen normatív krízis szokott lenni, például az időskornak a normatív krízise, ahogy az idős ember, főleg mondjuk így nyugdíj után, stb. Megtapasztalja azt, hogy én már nem tudok annyit tenni, mint régebben. És valakinek ez egy óriási krízist jelent, mert szinte az egész embersége inog meg, mert ő azt gondolta, hogy azért vagyok valaki, mert csinálom. Azért vagyok értékes, mert dolgozom és teszem, amit kell. És amikor eljön az, hogy már nem tudok úgy tenni mindent, és nem tudok annyi mindent tenni még annak idején, valakinek meginog az önbizalma. Valakinek meginog a hite önmagában, hogy én akkor senki vagyok. És milyen sok ilyen depresszió van, időskori depresszió, egyébként valahol az időskori demenciának a kialakulás is ide vezethető vissza, hogy mivel valaki nem tudja elfogadni azt, hogy én már nem tudok úgy csinálni mindent, mint régen, bele lehet menekülni ebbe a belső világba, és az idős ember lezár. És kialakul aztán ez az egész demencia, mint betegség, tehát van ennek egy ilyen oka is, hogyha valaki nem tudja elhinni magáról, hogy ő akkor is értékes, hogyha már nem tud mindent úgy csinálni, mint régen, akkor belemenekülhet ebbe a belső világba, és az szomatizálódik, átmegy a pszichére, és akkor kialakul az a dolog, amikor már az idős ember nem ebben a világban él, hanem már egy saját maga alkotta világban, ugye ezt demenciának hívjuk, a maga fokozatos leépülésével. Tehát látjuk, hogy még ennek a betegségnek, ennek az időskori állapotnak is a lelkiekben keresendő sokszor az oka, hogy az az idős ember, aki megtanulja azt, hogy én így is értékes vagyok, ahogy vagyok, anélkül, hogy bármit tennék, annak sokkal kisebb esélye lesz arra, hogy belemenekül egy ilyen fajta állapotba, amely egy ilyen bezáródó állapot. Tehát látjuk, hogy ezért, ez amit itt tanulunk, ez a misztika, hogy elhisszük magunkról, hogy értékesek vagyunk, csak azért, mert vagyunk, ez egy csomó mindentől meg tud bennünket óvni. Annyi lelki betegségtől meg tud bennünket óvni, hogy hihetetlen, vagy legalábbis sokkal kisebb eséllyel alakulna, hatnak ki bennünk ilyenek. Teréz erre tanít bennünket, erre a passzivitásra, legfőképpen az imádságban. Ugye az imában nagyon sokszor azt gondoljuk, az ima az, hogy én leülök, és valamit el kell kezdenem mondani. Kezembe veszem a rózsafüzért, az imakönyvet, valamit, és már is megy valamilyen fajta aktivitás. Erre természetesen nem mondom azt, hogy rossz. Na de, hogyha az életemből totálisan kimarad az, hogy én csak leülök egy székre, és együtt vagyok, csupán vagyok, teljesítmény, kifejtés, aktivitás, kifejtés nélkül Jézussal, akkor valami nagyon lényeges dolog marad ki, akkor még azt is elmondhatom, hogy nem biztos, hogy elhiszem magamról, hogy Jézus szeret, ha nem mondok neki semmit, és nem csinálok vele semmit. És akkor Isten képi problémáim vannak. Ezért engem nem győz meg az, hogy ki hány rózsafüzért mond, ki hány litániát mond, ki hogy... Mondom, atya, én mindig mondom, és a szentmisén is mondom, és végig imádkozom a szentmisét. És én papként ott hallom a legájtorosabb pillanatokban, és ideg bajt kapok tőle, már lassan. Hogy tehát, hogy meg a padba ülőknek gondolom, még inkább nehéz lehet ez, hogy halljuk ezt a susmust végig, mert ugye nem hisszük el azt, hogyha egy picit csendben vagyunk, és nem csinálunk semmit, hogy akkor is imádkozunk. Mert az imádság csak az, hogy mondom, és ahogy régi plébánosan mondta, hogy rojtosra imádkozom a számat. Igen, tehát már teljesen már labelló kell, mert már annyira már rojtosra van imádkozva. Tehát a Vilai Teréz is mondja, az imádság nem csak szájmozgás kérdése, vagy ilyen belső szöveg, mentális szövegismételgetés kérdése, ezek mind csodálatos részei az imának. Persze, örök értéke van a szóbeli imának, és a rózsafüzérnek, és a zsolozsmának. Ezek örök értékű dolgok, persze. Csak el ne feledjük azt, hogy az imádság nem csak ez. Hogy merünk-e csupán Istennel együtt lenni. És testvérek, ezt tudom, hogy nem olyan könnyű mondani. Miért? Mert akik hozzászokhattak ahhoz, hogy én csak akkor érzem az életemet életnek, értékesnek, hogyha valamit csinálok, azok nagyon nehezen állnak meg. Azok nagyon nehezen ülnek le egy székre, és adják át magukat egy ilyen együtt létnek, egy semmitevésnek. Valaki mondja, én sosem unatkozom. Én mindig találok valami munkát. Jó, ez persze, ez jó. Mert valaki meg arra hajlik inkább, hogy unatkozzon. Jó, rendben van. De aki meg arra hajlik nagyon, hogy én mindig elfoglalom magam, én mindig találok munkát, én mindig találok valamit, ott lehet egy kísértés arra, hogy mi lenne, ha most például egy 10 percre csak nem csinálnék semmit. Nem még a kötőtűt se venném kezembe, csak úgy leülnék. És megengedném magamnak a létet. Azért nehéz ez többeknek, mert akkor már is tudat alatt jön a gondolat, hogy én akkor bűnt követek el szinte. Én nem vagyok értékes. Én akkor vagyok értékes, ha valamit csinálok, valamit tennem kell. És ezt kell egy kicsit kivernünk a fejünkből, ezt kell egy kicsit megtisztítani magunkban, és ezt kell például elkezdeni gyakorolni az imában. Ha az imában ezt meg tudjuk élni, könnyebben megéljük az egész hétköznapi életünkben. Tehát könnyebben megéljük azt, hogy nem kell valamit csinálnom ahhoz, hogy értékes legyek. Az imában való passzivitás erről szól. És ebben az imádságban látszólag nem történik semmi. Ebben az imádságban valóban nincs egy olyan, hogy most júj, most produkáltam magamban szép gondolatokat, összefüggéseket. Produkáltam magamban Jézusról szép képeket, az evangéliumról szép meglátásokat. Ezek mind jók, csak ne gondoljuk azt, hogy az imám akkor volt jó, ha a végén szép összefüggések jutottak az eszembe, meg főleg, hogy szép érzések voltak bennem. Nem ez az imának a lényege, ezt már tanultuk a múltkor, hanem csupán az az akarati elhatározás, hogy én most X időt együtt vagyok Jézussal. Ha az agyamba közben minden más benne van, ha közben fáj minden végtagom, ha közben majd elalszok és az órámat nézem, akkor is 20 percig együtt vagyok Jézussal, és ez az együttlét. Nem baj, hogy nem voltak szép érzéseim, mert nem tudom. Az ima nem technika kérdése. Nem annak a kérdése, hogy milyen szép érzéseim voltak. Hanem, hogy elhatároztam-e, hogy én most már pedig veled együtt vagyok X ideig. Történjen, ami történik. És akkor ezt tudjuk, ez a egyik nap egész jól fog úgymond sikerülni, egész jól belehelyezkedem ebbe. Egészen szép érzéseim vannak, és megnyugtató érzéseim vannak. Másnap pedig nem. Másnap zavaró érzéseim vannak, jár a fejem. És ugye ez front kérdése, ez családi állapot kérdése, ez sárga csekk kérdése, ez a híradóban mit hallottam kérdése, annak, hogy mennyire vagyok fölzaklatva. És akkor ezért az imánk lehet ilyen és olyan, de ez nem baj. Ha mind a két típusú imában én elhatároztam, és Teréz azt tanítja, hogy az elhatározottság a szeretetnek a legfőbb dimenziója. Elhatároztam, hogy veled vagyok. Ha szép érzésem van, ha nem. Ha fáj, ha nem. És erre mondhatjuk, hogy gyümölcsöző imádság. Erre mondhatjuk, hogy jó imádság. Meg kell tanulnunk csupán lenni. Mindenekelőtt azért, mert a lét megelőzi a tetteinket. Ha valaki csak azért szeretünk, mert csinál nekünk valamit, akkor nem biztos, hogy önmagáért szeretjük. És ugye egymást elvileg ugye önmagunkért kellene szeretni, nem azért föltétlenül, amit produkálunk egymásnak. És nagyon nehéz ez az embernek csupán lenni, csupán átengedni magam a létnek. De hát ezt gyakorolgatjuk itt. És ebben az imádságban látszólag nem történik semmi. De mégis történik. Mi történik? A legnagyobb dolog, együtt vagyok vele. Ez persze, hogy nem egy nagy aktivitás, de egy óriási valóság. Együtt vagyunk. Kell lennél több? Kell most itt valamit most mondogat? Nem. Együtt vagyok. Ez kívülről úgy tűnik, hogy én passzív vagyok, de nem igaz. Együtt vagyok valakivel. Úgy, hogy közben nem csinálunk semmit. Csupán együtt vagyunk. Hát ezt kell mindenek előtt megtanulnunk. És aki nem meri magának megengedni ezt az ima formát, hogy csak leülök és vagyok, a gondolataim sziporkázása ellenére, a végtag fájdalmaim ellenére csak vagyok vele, ha ezt nem merem megengedni magamnak, akkor megint csak kérdés, hogy elhittem-e azt, hogy Jézus azért szeret engem, mert vagyok. És nem biztos, hogy elhittem ezt akkor, hogyha nem merem megengedni magamnak ezt egy picit se, mindjárt nyúlok a rózsafüzérén, mindjárt mondom a mi atyánkokat, mindjárt valamit, hogy jaj. Egyébként ez persze azért is van, amiért általában az ember a csendtől is fél. Ugyanez a dolog. Miért félünk a csendtől, az egyedül léttől? Mert ott is az van, hogy nagyon sokszor feljönnek azok a dolgok bennünk, amiket nem szeretnénk. Ebben az együtt levős imádságban is, ebben a csendes imában is sokszor a lelkünk legmélyéről jönnek fel nem mindig szép érzések. És pontosan látjuk így, hogy de egy érzés, egy feszültség, tudjuk, csak akkor gyógyul, ha kijön. Minden csak akkor gyógyul, hogyha felszínre jön. És látjuk, az imádságban ezek jönnének fölfele. Tanultuk, hogy mit kell vele csinálnunk, engednünk, hadd menjenek. Nem kell foglalkozni velük, csak hadd menjenek. Viszont, hogyha ezt a félelmetes tapasztalatot, mert ez kezdetben az lehet, ledugózzuk azzal, hogy elkezdek rózsafüzért mondani, akkor a rózsafüzérmondás inkább hátráltat engem a fejlődésben. Ha ezt, hogy feljön valami bennem, ami ebben a csöndes együttlétben följöhet valami fajta érzés, gondolat, és ez annyira félelmetes, hogy inkább fogom a rózsafüzért, fogom az imakönyvet, és mit csinálok? Visszadugózom azt a szellemet abba a palackba, ahol engem továbbra is, bocsánat, továbbra is. Csak azért vannak a kezemben, mert már ilyen szimfonikus zenekar karmesterének érzem, sosem írok vele. Ezt én sem, nem én írtam fel, nem tudok ilyen szépen írni. Csak nem tudom, ez a kezemben van, csak úgy mondom. De majd írok vele, megígérem, egyszer van amikor. Hogyan? Szolmosszál, kapaszkodok vele. Szóval... Na most elfelejtettem, hogy mit mondtam. Ledugózzuk, megvan, jó, visszatértem, köszönöm. Tehát ledugózzuk magunkba ezt a dolgot, és ugye csak az gyógyul, ami kijön. És ezzel szemben, hogyha valami aktivitással magunkba ezt a dugót visszatesszük, akkor az ott fog bennünk továbbra is hatni, tehát tudjuk, minden, ami bennünk van, és nem jön ki helyesen, az ott bennünk belülről ott rombol. És vissza tudjuk magunkat dugózni, például egy ilyen rózsafüzérrel is, vagy másfajta aktív imával is, hogyha nem merjük ezeket magunkból kiengedni. Éppen ezért tanuljuk az Istennel való intim kapcsolatot, mert az Istennel való intim kapcsolatban én biztonságban vagyok. És ha biztonságban vagyok, akkor nem fogok félni, nem fogom szégyelni azt, hogy a leghajmeresztőbb érzéseim a felszínre törjenek, például imádság közben. Azért van ez, mert gyógyulok. De jó, hogy a felszínre törtek a leghajmeresztőbb gondolataim, és elengedtem őket. Ezek így fokozatosan gyógyulnak. Ha csak el nem kezdünk ellenük küzdeni, és be nem visszük a gyóntatószékbe azzal, hogy elszórakoztam az imában, és a rossz gondolataim vannak az imában. Bűnnek kezeljük, pedig éppen egy normális dolog, egy gyógyulási folyamat történne velünk. Látjuk. Na, és akkor azt mondja Teréz, kulcsszó, az Úr azt akarja, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy az ő jelenlétében vagyunk. De jó, hogy nem én találtam ki ezt a szót, hogy tudatosítás. Ez Teréz maga többször írja. Tehát az Úr azt akarja, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy az ő jelenlétében vagyunk. Ez az ima. És ennyi az ima. Tehát nem kell föltétlenül elővenni valami aktív imát. Leülünk, és tudatosítom magamban, hogy te itt vagy, Uram, bennem vagy. Hogy tudatosítom? Ezt a gondolatot fölidézem. Ez sem egy technika, ez sem valami mágikus varázsige, ez sem valamilyen, ilyen nem tudom, valami nagy gyakorlati technika, hogy most mit kell csinálni. Egyszerűen eszembe idézem. A tudatos szintembe behozom, hogy Uram, te itt vagy. És ezt tudatosítom. És tudjuk, ahogy ezt egyre többször gyakoroljuk, annál mélyebb lesz bennünk Isten jelenlétének a tudata. Minél több minőségi időt szentelünk Istennek, azaz, hogyha minden nap megvan vele ez a minőségi időeltöltés, akkor az ő jelenlétének a tudata egyre természetesebb lesz bennünk. Olyannyira, hogy a hetedik lakásban már az lesz, hogy föl se kell nagyon már idézni.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.